nagyon tisztelem azt, hogyha valaki csak a népzenében gondolja az ő életét kiterjeszteni és kifejleszteni zeneileg, vagy csak a kortárs zenében. Én nagy evő vagyok, tehát hogy hogyan nekem nagy az étvágyam. Egyrészt, másrészt meg én azt gondolom, hogyha nem tesszük tényezővé a hangszert a világban, és soha nem lesz, hát ezt tudnom kell, soha nem lesz olyan világhódítás, mint mondjuk egy hegedűnek vagy egy zongorának, hát ezt be kell adni. De a keretek között, amit mi meg tudunk tenni, azt meg kell tennünk, hogy minél több ember, és a legfontosabb emberek ismerjék el ezt a hangszert, ismerjék a hangszert először, és utána ismerjék el ezt a hangszert, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy hogy lehet aktuálisan kortárs hangszerként, és most nem a kortárs zenére gondolok, a klasszikus kortárs zenére, hanem egy aktuális hangszerként kezelni. Például egy nagyon szép visszajelzés volt a Berklin, akik akkor találkoztak először a cimbalommal, hogy azt mondták, hogy ez egy mai hangszer.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast, én Fazekas Pálma vagyok, a vendégünk pedig Lukács Miklós cimbalomművész. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Azért álltam meg egy pillanatra, mert megszámlálhatatlan díjat kellene most felsorolnom, amit már átvett, de az legutolsó, az március 14-én történt, ez pedig a Liszt Ferenc díj volt. Mennyire fontosak ezek az elismerések?
Hát... Én azt gondolom, hogy van ebben egy image rész, meg van ebben egy őszinte rész. Természetesen az ember azt gondolja, vagyis nem azért csinálja azt, amit csinál, hogy ezeket díjjal elismerjék, de azt gondolom, hogy jól esik. Ha odafigyelnek egy picit rá, itt most nem feltétlen csak az állami kitüntetésekre gondolok, hanem minden egyébre. Például az, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia felvett a tagjai közé. Például ez nem díj, de ez nagyon jól tud esni az embernek. Szóval nem feltétlen ezért csinálom, de ha ilyen következményei vannak, azt köszönöm szépen. És hát nyilván ez volt az image, hogy hát nem ezért csinálom, de hát nyilván nem ezért csinálom. És nem számít. Én nem azt mondom, hogy nem számít. Számít, mert az emberre odafigyelnek, ez azt jelenti.
Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan indult a cimbalomművész karrierje, a zenetanulás tulajdonképpen. Zenész családba született, az édesanyja hegedült, az édesapja cimbalmos volt. Igen. Szintén, de ők cigányzenét játszottak, népzenét játszottak. Viszont, ha jól olvastam, ragaszkodtak ahhoz, hogy klasszikus zenét tanuljon. Volt egyáltalán más elképzelés, hogy nem zenei pályát választ? És mit szólt ahhoz, hogy a klasszikus zene felé terelték?
Hát igen, szóval gyermekkorom óta én a zenében növök fel. Tehát nekem természetes volt az, hogy a zene szól minden körül, amiben én létezem, és hát bizonyos hangszerek megtalálhatók a lakásban. Akár mondhatnom azt is, hogy olyan tárgyként, mint mondjuk a szekrény, vagy az asztal. Sőt, az is megszokott volt, hogy édesapám akkor elég fiatal volt, mégis hát úgymond tanuló éveiben volt, és hát nagyon sokszor jártak fel kollégák hozzá gyakorolni, és különböző próbákon hallhattam őket élőben játszani, mint kis gyerek, oda sonfordáltam, úgy, hogy ne zavarjam őket is, és nagyon-nagyon élveztem, már amennyire emlékszem arra, hogy mi volt akkor, nagyon élveztem azt a fajta együttjátékot, meg a kommunikációt, meg az egésznek az auráját. Nekem nagyon-nagyon fontos volt az, és ahhoz képest viszonylag későn, 8 évesen kezdtem el cimbalommal foglalkozni, úgy, hogy Szakály Ágnes tanárnőhöz beirattak a Tóth Aladár zeneiskolában, és hát onnantól kezdve kezdődött az én klasszikus zenei tanulmányom, és pályám, talán így is mondhatom. Akkor lehetett érezni már a cigányzenés sorsban egyfajta bizonytalanságot, hogy már egyre kevesebb éttermekben, egyre kevesebb vendéglátói, vagy nem tudom, olyan helyeken, ahol a cigányzene előtte gyakorlatilag jelen volt, erősen, egyre kevesebb helyeken volt. Kicsi váltás volt, és hát ez a rendszerváltás ugye felerősítette ezt a tendenciát, és apám és anyukám is természetesen ezt érezte, látta saját bőrükön, inkább édesapám saját bőrön tapasztalta, és persze amellett, hogy minden zene alapja a klasszikus zene, és hát nyilván, hogyha én mondjuk cigányzenész lettem volna, akkor is klasszikus zenei pályára, vagyis klasszikus zenei tanulmányokra adták volna a fiúkat, de így, hogy ezt látták, így egy kicsit hangsúlyosabb volt ez a klasszikus zenei pályának az erőltetés, rosszó előterjesztése, elém terjesztése, és hát valamilyen szinten úgy tűnik, hogy ebben tehetségem volt, és egy idő után már nem is volt kérdés az, hogy esetleg a gyermek mondjuk egy 6 éves alapfokú képzés után mondjuk cigányzenész lesz, vagy nem lesz cigányzenész, nekem ment úgy a pályán folyamatosan tovább.
Nagyon elhatározottak, elszántak voltak ebben a szülei? Persze ez a mi lett volna, ha a kérdés, ennek sosincs túl sok eleje, de hogyha esetleg azt mondta volna, hogy más felé szeretné az életét alakítani, engedték volna?
Ezt most már nem tudom. Nagyon keményen lettem fogva, tehát az biztos, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kemény rendszer alakítottak ki az életemben. A tanulás, az iskola, amellett, hogy a zenét nagyon hangsúlyozták, amellett az iskolát, tehát a közismereti tárgyakat is. Sőt, amikor a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába kellett felvételiznem, akkor 8. osztályban magántanuló voltam, ami persze nem azt jelentette, hogy Havaj Dizsi, hanem az, hogy reggel 6-kor kelek, és minden előrébb csúszott. Tehát, vagyis nem csúszott, hanem előrébb került, és mondjuk hamarabb befejeztem a zenei adagomat aznap, és utána jöttek a magántanárok, akik a közismereti tárgyakkal, sőt apukám, meg anyukám azt hiszem, hogy meg is beszélt a sulival, hogy minden hónapban legyen egy ilyen nagyon kemény számonkérés, találkozás, hogy én a havi rendszerességgel készüljek. Tehát nem gondolom azt, hogy lett volna, mondjuk nagyon szerettem a futballt, a labdarúgást azt én nagyon szerettem, nagyon tehetséges is voltam állítólag, de hát nyilván egy gyerek szeretett volna futballozni, de hát valahogy az apukám, meg az egész millió, meg az egész légkör, lehet, hogyha több futballista lett volna a családban, akkor ez nem kérdés, de így, hogy az zenészek kerültek többségbe, így szerintem.
Azt mondta az előbb, hogy amikor elvégezte a napi zenei adagját, tehát amikor bizonyossá vált, hogy a zenei pálya lesz, amire rálép, hogyan telt egy napja? Tehát azért mégis egy kamaszgyerek, szerelem, játék, haverok, nem volt ez túl nagy áldozat? Mennyit kellett gyakorolni?
Sokat. 6-8 óra gyakorlás, az egy kemény, kemény dolog, de úgy vagyok vele, hogy az ember hozzászokik. Tehát vannak gyermekek, akiket lehet terhelni, vannak gyermekek, akiket kevésbé lehet terhelni. Nyilván apukámik és a szüleim, és mindenki, aki mellettem volt, tanárok, láthatták azt, hogy én egy terhelhető típus vagyok, sőt, olyan szinten jól irányítható is, hogy egy idő után én magam igénylem ezt a fajta terhelést, sőt, nem is igénylem, hanem egyszerűen csak természetes módon ez megtörténik az én életemben. Persze, sok minden hiányzott abból a periódusból, amit mondjuk egy másik gyerek átél. Hát igen, szóval ezek az áldozatok, amiket ugye meg kell hozni, de ez egy ilyen sportolónál is így van. Szóval ha bizonyos dolgokat az ember komolyabban csinál, és komolyan veszi, akkor áldozatokkal jár, és nekem hát sok áldozat van persze az életemben, amit valamilyen szinten persze sajnálok, mert milyen jó lett volna, ha. De közben meg azt látom, hogy most egy teljes boldog, elégedett életet élek, és akkor azt gondolom, hogy akkor ez így van jól.
A kortárs zenében és a jazzben is az egyik legfoglalkoztatottabb muzsikus, lehet ezt mondani, Magyarországon, de nemzetközi pódiumokon is, hát a tengeren túlon is számos helyen volt, aztán majd beszélünk a tanításról is, de mikor vált világos, hogy a kortárs zene, illetve a jazz felé fordul?
Mindig megkérdezik, érdekes ez a dolog, mert visszatekintve már rá, akkor van egy ilyen, hogy mondjam, kronológikussága az a dolognak, de ez abszolút, mint minden élet, benne hordozta maga valóságában azt, hogy folyamatosan változhatott volna máshogy is az én életem. Tehát Az, hogy egy kortárs zene mikor fog meg egy gyermeket, az nehéz kérdés. Engem elég későn fogott meg, attól függetlenül, hogy én gyakoroltam és csináltam, mert hogy ugye a cimbalomnak az irodalma az úgymond a kortárs zene, tehát a 20. század zenéje. És hát nyilván már a zeneiskolában, ami mondjuk nem feltétlen minden hangszernél egyértelmű, hogy a zeneiskolában már kötelezik, vagyis nem kötelezik, hanem kérik azt, hogy a saját irodalmukban játszanak az emberek, ami nyilván rendben van. Nekünk így a kortárs zene maradt, tehát az átiratok mellett. Tehát hamar kapcsolatba kerültem a kortárs zenével, de nyilván nem értettem a kortárs zenét. Tehát azért egy 10-12 éves gyereknek úgy elmagyarázni kortárs zenét, és úgy megszeretetni kortárs zenét azért egy nehezebb feladat, mint mondjuk egy Johann Sebastian Bach művet, vagy egy Mozart művet, ami sokkal egyértelműbb, sokkal dallamosabb, hogyha most így köznyelven beszélek. De nyilván a jó tanáraim révén és különböző hatások révén úgymond már konzi, tehát a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulmányaim aratt, már kezdtem úgy megérteni, kezdtem úgy érezni, hogy itt mi a lényege és a jelentősége ennek a muzsikának, és hogy teljesen máshogy kell felfogni, és teljesen más attitűd szükséges hozzá, mint mondjuk bármilyen előtte lévő.
Miben más, hogyan lehetne ezt megfogalmazni?
Nagyon mai, és nyilván olyan szöveteket, olyan hangzásokat, és olyan, nem is tudom, jelképeket használ, és jelenít meg, ami elsőre idegen tud lenni egy, most így a tanulmányi évekről beszélek, egy fejlődésben lévő, a szépre, a úgymond úgy szépre vonzódó embernek, hogy harmóniákra vonzódó embernek. De ezekben ugyanúgy megvan a harmónia, és ugyanúgy megvan a szerkezet, és ugyanúgy megvannak a realitások. És itt inkább ez a realitás kérdés, hogy ugye, amikor egy általános iskolában a mesékről és mindenféle egyéb dolgokról tanulunk, vagy inkább azok vannak először előtérbe hozva, az egyértelmű. Akkor utána hirtelen nehéz mondjuk egy... Nem tudom, ez olyan, mint hogyha mondjuk a mosodája után mondjuk egy kortárs író egyik művét adnánk a gyereknek. Hát persze, hogy teljesen idegen lenne neki. Az oktatásban azóta történtek dolgok, úgy zenei és úgy közismeret és minden egyéb szemléleti módon. Én megfordítanám, és ez most már a tanítási módszerem is, hogy először a kortársat hoznám egy picit közelebb, mert abban élünk. Az a rezgés, az a fajta információ mennyiség és vibráció vesz körül bennünket most aktuálisan. Tehát, hogyha ezt a világot megértjük, akkor sokkal jobban tudunk már a végig, visszafele is haladni. Tehát, hogy nyilván ez közelebb vinni a gyermekeket ahhoz a fajta muzsikához, vagy ahhoz a fajta irodalmi alkotáshoz, vagy képzőművészeti alkotáshoz, amit éppen befogad. Tehát számomra egy picit később jött, így már felidézve a kortárs zene, de szerintem pont jókor jött. Tehát akkor voltam érett már hozzá.
Volt egy nagyon megható Facebook posztja a napokban, egy közös képen látható Eszterházi Péter és Ötvös Péter, és odaírt, hogy mennyire hiányoznak mind a ketten. Ötvös Péterrel azért furcsa, hogy azt mondja, hogy későn jött a kortárs zene, mert 20 éves korától gyakorlatilag együtt dolgoztak, szinte lehet ezt mondani, és az egyik legmeghatározóbb mesterként beszél róla minden interjújában. Miben volt az ő nagysága, és hogyan találkoztak?
Tehát, hogy mondjam, szakmailag késő jött. Tehát, hogy mondjuk egy gyermek már mondjuk vannak olyan előadók nyilván, akik tizenévesen már elég szakavatottak tudnak lenni, mint például én voltam, de nyilván nem, mert azért 10 éves, 15-16 évesen már kapcsolatba kell kerülni. Az egy másik dolog, hogy mikor értsük meg. Tehát, hogy mindent lehet csinálni, ez visszatérve a nagymesterek, előző korok nagymestereitől is van, hogy mondjuk egy Johann Sebastian Bach darabot is el lehet hűen játszani, vagyis el lehet úgy játszani, mint hogyha hű lenne, De hogy mikor értem még én ezt a fugát, és mikor értem meg azokat a vezetéseket, lehet, hogy egy életen át keresem a kulcsot hozzá, de nem feltétlen 10 évesen, vagy 15 évesen. Egy nagyon jó előadók vannak, akik nagyon szép interpretációban eljátszanak bizonyos darabokat. Én úgy gondolom, hogy bizonyos műfajokhoz és bizonyos szerzőkhoz idő kell, hogy teljes mértékben, szívben, lélekben el tudjuk, és agyban persze sajátítani ezeket a darabokat. 20 évesen, már 20-22 évesen ezekkel a szerzőkkel én kapcsolatban kerültem, kapcsolatba álltam, előtte is már Gyuri bácsi, Kurták György hamarabb bejárt hozzánk még a Konziban, nekem volt egy kamarapartnerem, Berényi Petra, akinek az édesapja képzőművész volt, festőművész, Berényi Ferencnek hívták, és ők nagyon jó kapcsolatba álltak Gyuri bácsival, és hát megkértük ő arra, hogy a Játékok című sorozatát, ami Cimbalom átirat is készült, hát tanítsa nekünk. És bejött, bejárt minden, ami elképesztő, hát egy ekkora szerző bejár a Bartók Bélzelművészeti Szakközépiskolába, hátra az ötös terembe, és két fiatal gyerekkel foglalkozik, hogy ez a darab tényleg olyan legyen, amilyen. Ez már fantasztikus számba megy ma már, meg főleg, és én már akkor kapcsolatba kerültem vele, tehát ilyen módon, aztán utána a darabjai által, nyilván mert minden darabot, amiket cimbalomra komponált, vagy úgy, hogy szóló, vagy kamarazenekar, vagy akár egy neozenekari művében alkalmazta, úgy hát ezeket illett el sajátítani valamilyen szinten, attól függetlenül, hogy az ember játszotta, vagy nem játszotta, tehát a tanulmányi idők alatt ezeket meg kell tanulni. Ötvös Péter való kapcsolatom az egy érdekes pontnak köszönhető. Én készítettem Szakcsi Lakatos Bélával, hát már lassan 20 éve, igen, 20, talán 21, egy duólemezt, ahol csak improvizációk hallhatóak a lemezen, tehát igazából nem beszéltünk meg semmit, bementünk hangulatokat is, csak émmel-ámmal beszéltünk meg, hogy éppen ez milyen hangulatú legyen. Bementünk a stúdióba, ezt a Budapest Music Center támogatta ezt a lehetőségünket, és a BMC Records pedig kiadta. Most ennek a története az, hogy éppen Ötvös Péter és Gőz László a Budapest Music Center igazgatója, mentek kocsival valahova, és ezt a lemezt megmutatta. És a Péter, hát ezt Laci mondta nekem már így, a Péter így mondta, hogy akkor álljanak félre, és akkor hallgassák meg, mert akkor erre odafigyel, és akkor állítólag nagyon-nagyon tetszett neki a játékunk. És utána jött egy telefon nekem, hogy fel is hívott a lakásába, ott fogadott, és beszélgettünk sokat, és elmondta, hogy neki van ez a életműve, amiben a cimbalom elég bizonyos helyeken elég markáns szerepet játszik, és hogy lenne kedvem ezek után ezeket a műveket a világ számos pontján, hogyha úgy adódik játszani, és hát óriási megtiszteltetés. Ez egy 20 éves embernek, aki pályája elején áll,
akkor nem nagyon lehet erre nemet mondani.
Hát nem, de ebben felelősség is jár nyilván, tehát nem tudtam nevet mondani nyilván, mert Péter nekem egy ilyen ikonikus figura volt, hát ugye Péternek a cimbalom az elég hamar jött, mert Fábián Márta a kitűnő cimbalom művésznő volt az ő osztálytársa a konzis időszakok alatt, tehát ez is ugye abbatok. És gyakorlatilag onnantól kezdve mindig gondolkozott cimbalomban, és azokat a műveket Fábián Mártának írta. És Márta 2000-es évek elején visszavonult az aktív koncertezési élettől, vagy pályájától, és innentől kezdve az volt, hogy na akkor ki fogja ezeket a műveket játszani, és Péter talán bennem találta meg azt az embert, aki erre alkalmas előadó. És hát ez egy 20 éves kapcsolat volt Péterrel.
Amikor beszélünk egy picit a hangszerről, amikor cimbalomról beszélünk, akkor általában egy laikus a népzenei együttesekben színpadon található cimbalmot képzeli el. Ez ugyanolyan hangszer, mint például ön a koncertpódiumokon, tehát semmi abszolút különbség nincs. Nem olyan régen volt kurzusa Berkeley spanyolországi, a Berkeley Egyetem spanyolországi valenciai szabad egyetemén, vagy kampuszában egészen pontosan, és megköszönte a BMC-nek, az előbb említett BMC-nek, hogy segítettek hangszerrel.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy ritka hangszer, tehát nem lehet megtalálni mindent, vagy ez egy olyan különleges hangszer volt, amit szeretett volna ott bemutatni a diákoknak?
Nem, ez egy ritka hangszer, és nyilván az ember egy ilyen iskolába, ahol tényleg, hogy mondjam, tehát az egyik csúcs suli, attól függetlenül, hogy bostoni székhelyű, de nyilván van egy valenciai kampusz, ami ugye már mesterképzést ad csak, tehát 2 éves maga a történet a mesterképzés, de ők 1 évre szorítják, és hát 300-350 ember jár oda különböző területeken tanulnak, tehát egészen a sound designtól kezdve, vagy a hangmérnöki produceri szaktól a hangszeres szakig minden megtalálható. És kerestünk ott arra felé cimbalmot, tehát az egyik legközelebbi az Portóban van, pont Ötvös Péterrel mutattuk be 2004-ben a cimbalom versenyét, amit nekem komponált, és akkor találkoztam ezzel a hangszerrel, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szuper hangszer, és nekem gyakorlatilag az lett volna az ötletem, hogy azt vitetik át, tehát ez mégis közelebb van, mint, nincs közel, de közelebb van, mint Budapest. Aztán az valami miatt nem tudott összejönni, és akkor így úgy döntöttünk, hogy a Budapest Music Center egyik hangszerét, mert ugye 2 van nekik, ez is fantasztikus dolog, az egyik hangszerét elkérem, és kölcsönadták, és egy ilyen havonta járó különböző dolgokat kamionnal, vagy ilyen kis, nem is tudom, hogy mondják, egy ilyen nagy rakodókocsival vivő ember kiszállította 1 hónappal előtte. Tehát ez is egy logisztikai kérdés volt, és akkor pont úgy jött ki az a hónap, hogy akkor ő 1 hónap múlva ment vissza, de az pont jó volt, mert akkor végeztem ebbe az iskolába, és akkor rá 3 napra, a kózusom utáni 3 napra már visszakerült az iskolába a cimbalom. Ezért nem is tudtam a saját hangszeremet kivitetni, mert akkor ilyenkor egyértelmű, hogy az ember a saját hangszert már azt ismeri a legjobban, de én 1 hónappal előtte már nem tudtam volna biztosítani erre az útra.
Ezek drága hangszerek, gondolom. Tehát pontosan azért, mert ritkák is, az, hogy van saját hangszere, az különlegesnek számít.
Nem.
Ezt magának készítették? Igen. Magának építették?
Igen. Volt egy cimbalom verseny 1986-ban, első Rácz-Adár nemzetközi cimbalom verseny névre hallgatott, azt hiszem egészen pontosan, és ott én a serdülő korcsoportban lettem egy második helyezés, értem el, igen, és akkor édesapám azt mondta, hogy na hát akkor ez a gyerek megérdemel egy komolyabb cimbalmot, egy új hangszert, és akkor csináltatta nekem ezt a cimbalmot, Jancsó István cimbalom készítő mester, aki már sajnos nem él, nemrég vesztettük el, ő készítette nekem, és hát én el voltam a folyamatnál, el voltam, amikor, mert sokszor otthon, már amikor az utolsó fázisok alakultak, akkor otthon, az otthonunkban simogatták apukámmal, meg a kisebb dolgokat együtt kezelték, és hát láttam, ahogy megszületik. És ez fantasztikus, azóta követi az útamot. Tehát én ehhez a cimbalomhoz ragaszkodom. Igen, ez a... Nem, hogy mondjam, drágák a cimbalmok, de igazából nem érhető fel egy másik hangszernek az árával. Tehát egy hegedű, ez egy zongora, egy Stanway zongorához nem hasonlítható. Mi nem vagyunk egy ekkora nagy hangszeres család, tehát hogyha minél nagyobb egy hangszer, és minél nagyobb kelet van rá, annál drágább. Tehát mi egy kis hangszer vagyunk, innen Közép-Kelet-Európából, és nyilván a cimbalmosoknak tud drága lenni, vagy egy magyar embernek tud drága lenni 2,5 millió forint plusz áfa, mert annyiba kerül egy új hangszer. Ezt nem feltétlen tudja kifizetni egy tanuló. Ilyenkor mindig is szoktuk mondani neki, hogy először egy használt hangszerrel, egy kisebb hangszerrel kezdjen el játszani, és akkor utána, ha majd látja, hogy van ebben a fantázia, akkor érdemes befektetni egy hangszerbe, amivel már koncertpódiumon tud működni. Minden komolyabb cimbalmosnak, tehát aki professzionális szinten mozog, annak egy, de több hangszernek kéne otthon állni, vagy kell otthon állnia. Közös okok miatt, hát hogyha valamivel történik valami, akkor legyen mihez hozzányúlni. És nyilván ez számunkra egy Stanway, vagy számunkra egy Stradivari, de hogyha a világ szemében nézzük ezt, akkor nyilván nem.
Azt mondja, hogy ezt direkt magának építették, akkor voltak olyan elvárások, hogy az édesapja pontosan tudta, hogy ezt hogyan, mit kéne másként csinálni, hogyan kell a maga keze aláépíteni egy hangszer?
Hát kisfiú voltam én még akkor, tehát ez 87-ben készült el, akkor voltam 10 éves, igen, szóval nekem úgy különösebb igényeim nem voltak. Nyilván apukám tudta azt, hogy ez egy koncertszimbólum legyen, egy nagy bohák típusú, nagy regiszterű koncertszimbólum. És hát Jancsó István volt az a mester akkor, aki ezt a fajta tradíciót, amit követtek a Sundovence József, Bohák Lajos és a többiek, ez egy 100 éves, most éppen 150 éves az első pedálos cimbalom, amit Sundovence Józsefnek köszönhetünk, 1874. Tehát most 150 éve, hogy úgy, ezt ők mondták így, pedálos cimbalom, tehát így alakult a neve, hogy elkészült. Tehát ezt a fajta tradíciót követve Jancsó István, ugye ő, nekik a nagy, hogy szokták ezt mondani, ők gyerekük, vagy dédgyerekük, tehát unokájuk, igen, szóval, hogy ez a tradíció is ugyanígy folytatódik, tehát ő volt egy fantasztikus mester, akik gyakorlatilag azok a mesterek, akik nem sokan vannak sajnos ma, de akik vannak, azok mind az ő növendékei. Tehát ez a tradíció folytatódik tovább. Ő volt az egyetlen egy alkalmas mester, aki ezt elkészítette volna, és mi nekünk jó barát, tehát családi jó barátunk volt, és nyilvánvaló, hogy őt kértük fel. És ő tudta neki, nem kellett külön mondani, ő tudta, hogy nekem mire van szükségem.
Egy interjúban arról beszélt, hogy későn kezdett el improvizálni.
Igen.
A cimbalom az nem adja azt, hogy az ember improvizáljon rajta?
Hát itt a stílusokat nézzük akkor, mert nyilván, hogyha a cigányzenekarok játékmódját nézzük, azt a fajta játékmódot, ahol az improvizáció jelen van, azt úgy hívjuk, hogy variációzás. Ott igen, de... Én, mivel soha nem játszottam cigányzenét, így nekem ez nem volt meg. Az improvizáció, mint olyan folyamat, a klasszikus zenében nem erősen van jelen. Tehát jelen van természetesen, csak a tanulmányok folyamán inkább a fix, a lefektetett muzsika, a leírott muzsikával foglalkozunk. Tehát gyakorlatilag én szerettem mindig az improvizációt, sőt gyerekkoromban hallgattam jazz felvételeket, sőt imádtam, hát a családunkban is nagyon sok jazz muzsikus található, sőt popzenét, rockzenét, heavy metal, mindent végig hallgattam, tehát amit kell egy gyermeknek hallgatni, azt én megtettem. Tehát én tudtam azt, hogy nekem ezzel majd dolgom lesz valamikor, de mivel akkor még a cimbalmon nem volt jellemző, hogy ilyen műfajokkal próbálkoznak, vagy ilyen műfajokban vannak bizonyos előadók, nekem nem volt az a lehetőségem meg, hogy betegyek egy felvételt, és akkor meghallgassam az adott előadót, mint mondjuk egy zongoristának, egy szaxofonosnak, vagy akár egy hegedűsnek, mert egy hegedűben is voltak már akkor olyan nagyon markáns jazz előadók, akiket lehetett hallgatni. Holott nem feltétlen jazz hangszerként kezelik a hegedűt. Tehát nekem még ez sem volt, és nyilván az improvizációs készségem megvolt ahhoz, mert szerettem a zenével bánni, szerettem a hangokkal saját magam összetéve ritmusban bánni a dolgokkal, de gyakorlatilag nem volt időm rá. Tehát olyan szintű terheltség volt, az 22 éves, hát igen, körülbelül diplománk terheltség volt, és aztán pedig egy nagy csomó időm fennmaradt, amivel kezdenem kellett valamit, és hát akkor ilyenkor jön el, hogy mik maradtak ki. És akkor ez ugye kimaradt, és elkezdtem komolyabban ebben foglalkozni.
És mikor jött az, amikor már saját együttes is lett, amikor már, ahogy említette, Szakcsi Lakatos Bélát, abszolút a jazz egyik magyarországi kiemelkedő előadója, de a Dressékkel is játszott. Tehát mikor jött az, amikor már pódiumon is rendszeresen?
Elég hamar. Ezek a műfajok, mint említettem, mindig is érdekeltek, és nyilván az, hogy én zongoráztam, és 12 éves korom óta aktívan, hát úgy idézővesen aktívan zongoráztam, tehát mondjuk heti rendszeressége gyakoroltam rajta, így mondom, az ott mindig a jazz, a könnyűzene érdekelt, a harmóniák. Hát ugye 10 ujjam van, ott jobban tudok leütni bizonyos dolgokat, vagy basszust és a harmóniát tudom egyszerre, a cimbalom van egy kicsit nehezebb. Meg hát ugye hangzó élményeim, mint előbb említettem, cimbalomban nem voltak, itt meg voltak. Tehát, hogy betettem egy felvételt, és akkor elkezdtem hallgatni, és ezeket úgy, hát nagyon egyszerű módon mondva, levettem. Uh-huh. Tehát, hogy levettem. Tehát akkor lehet úgy, most már zenekarban azt mondják, hogy csinálj egy transzkripciót. És akkor, hát persze ez arról szól, hogy a szólót leveszem. Tehát, hogy én ezeket csináltam 10 évesen. És ezek közelebb hoztak ahhoz a fajta muzsikához, amivel én később foglalkoztam cimbalmon. Csak ugye itt a hangszerem volt más, a zongora. Zongorán készítettem. És ez sokan mondják, és én is vallom, hogy nagyon megkönnyítette aztán a cimbalomon való közlekedésemet ezekben a műfajokban. Az, hogy én zongorán már ezt úgymond a magam kis erejével, meg a magam kis lehetőségeivel elsajátítottam. Tehát, hogy már úgy körülbelül tudtam azt, hogy szól jól, hogy kéne, mind kéne. Tehát nem cimbalmosként gondolkoztam, amikor cimbalmon próbáltam ezeket, hanem zenészként. És ez nagyon fontos történet, mert egy tanulmány alatt, és nemrég tartottam egy kurzust a Budapest Music Centerben, ahol sok cimbalmos is volt, és drága Kálmánom, a Balogh Kálmán, aki hát gyerekkorom óta ismerem, és tényleg nagy példakép számomra, meg jó barát, ő mondta, hogy igen, a Miki az, igen, szóval az a baj, hogy mi cimbalmosok cimbalmosként gondolkozunk, ő meg nem. Tehát, hogy felkerült az improvizáció ezen a kurzuson, és mutattam nekik azokat a lehetőségeket, hogy mind, és azok abszolút nem cimbalmos gondolatok. Azok abszolút nem cimbalmos gondolatok, hanem máshonnan jönnek. Vagy a zongorából jönnek, vagy a zenéből jönnek, magából a zenéből jönnek. És hát persze nekik ez ilyenkor idegen már. De ugye nekem ez nagyon nagy szerencse volt, hogy éppen akkor 12 évesen ez is érdekelt, és eljutottam ilyen helyzetben. Tehát bocsánat, válaszoltam én arra a kérdésre?
Igen, azt gondolom, hogy igen, de viszont nagyon szenvedélyesen beszél a tanításról.
Tudok róla szenvedélyesen beszélni, igen.
Ezek szerint nagyon szeret is tanítani.
Szeretek tanítani. Én 23 évig tanítottam a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti suliban, amit én tavaly fejeztem be. Ezt a tanítást. 23 év volt egy iskolában, nagyon szép éveim voltak, nagyon szép sok minden tapasztalatot össze tudtam szerezni. Ezt egyből ugye a diplomám után friss tanárként elkezdtem, és hát nagyon boldog voltam, hogy tényleg ennyi évet és ennyi időt el tudtam tölteni ebbe a suliba. Nagyon sok gyerekem, akik nálam tanultak, azok már ma aktív cimbalomművészek, vagy aktív akármilyen művészek, mert szolfés zeneelméletet is tanítottam ott. Tehát láttam a fejlődésüket, és ebben nagyon nagy örömöm van, hogy látom, hogy sokszor, hogy hova jutnak, ez tanárként nagyon fontos. Befejeztem tavaly, én úgy éreztem, hogy sok volt már, elég volt egy kicsit, ez a fajta rendszer, ez a fajta közeg, amiben én benne vagyok, és hát nyilván be kell fejezni. Nehéz döntés volt, mert nehéz dolgokat befejezni, de meg kellett hoznom. És most már tényleg arra hangsúlyt arra teszem, hogy csak olyan helyeken, ahol tényleg érdeklődnek erről a fajta kultúráról, ez a fajta cimbalmos gondolkozás, ami a jövő felé tekint, és keresi azokat az utakat, amiből a cimbalom majd a jövőben táplálkozhat, és mondjuk esetleg egy út lehet, amellett, hogy vannak természetesen járt utak, de ez is egyfajta gondolkozás és nyitottság, amit én képviselek, hogy ha szükségük van ezekre a gondolatokra, akkor én nagyon szívesen megyek, nagyon szívesen megosztom a saját tapasztalataimat és a saját tudásomat. Legyen az itthon, legyen az külföldön, tehát említettem a Budapest Music Centert, ahol nem csak cimbalmosok voltak, hanem különböző főiskolás zeneakadémista hallgatók is, zeneszerzés és egyéb hangszeres előadók is, a jazz és a klasszikus tanszakról egyaránt, De nemrég voltam a Kodály Intézetben, Kecskeméten, ahol főleg külföldi hallgatók járnak, és velük megismertettem ugye a cimbalom múltját is, tehát a tradíciókat, és nyilván új utakat is mutattam nekik, hogy mik lehetnek. És a Berklin is egy ilyen hasonló történet volt, mert ugye amikor az ember oda megy egy ilyen helyre, ahol még nem is ismerik a hangszert, és be kell mindent mutatni a legelejétől.
Nem ismerték a cimbalmot?
Nem. De mondok jobbat, sokszor itthon sem. Tehát, ami már egy picit úgy feltűnőbb, az, hogy külföldön nem ismerik, hát nézze, gondoljuk át. Az ember nyilván nem gondolkozik ilyenekben, de nekem, mint cimbalmos, kell. Hogy ez a hangszer több száz éven keresztül hogy maradt fönt. Kis közösségek, kis terek, falvak, megyék, Nagy Magyarországot tekintve, a Kis Magyarországig, tök mindegy, tartották életben. Mivel volt ott egy olyan zenei kultúra, ami évről évre, generációról generációra adta tovább azokat a hagyományokat, amiben ugye a cimbalom, mint cigányzenész hangszer, vagy népzenei hangszer belefért, és kellett. Tehát a vidám pillanatoktól a legszomorúbb pillanatokig ugye a zenét használják az emberek, ez egy teljesen normális folyamat, és ott vagy cigányzenekarok részeként, vagy akármilyen zenekarok részeként folyamatosan munka elé állították, na most ilyen nagyon csúnyán kifejezem magam, de hát, hogy munka elé állították azokat a zenészeket, akik éppen abban a településen generációkról generációra adták tovább a hitet, adták tovább a fajta tudást, amit ők ott képviseltek. Ez megszűnt. Ez már régebben megszűnt, mert amikor a városiasodás kezdődött, és ugye az emberek már nem találtak munkalehetőséget, és mindenki a nagyvárosokba jött, és mindenki a nagyvárosokban próbált boldogulni, akkor ezek már elindultak, ezek a folyamatok. És nyilván a globalizáció, mint olyan folyamat, ami nem feltétlen rossz, meg egy elkerülhetetlen történet, is megállította ezt a folyamatot. Tehát azokat a néphagyományokat, amik ott őrizték 100, 200, 300, 400 évig azokat a fajta dallamokat, azokat a fajta szövegeket, balladákat, minden egyebet, és tovább éltek, és hát ugye a nagy gyűjtőink, ugye Bart, a Vikár Bartók, tehát a mai nap, tehát, sőt a táncház mozgalom elindít, társával is ugye újra felfedezték, és megint elkezdték gyűjteni. Tehát ezeket gyűjtötték fel, amik ők ott akár Erdélyben, de akár a magyar lakta területeken, vagy bárhol, Felvidéken, Kárpátalján. Ezek voltak 300-400 évig szájról szájra terjedtek. Na most ezeket már úgy kezdik elfelejteni, úgy kezdenek kikopni, kezdenek elkopni. És ugye, hogyha belegondolunk, és most ugrok egy nagyot, belegondolunk abba, hogyha mondjuk egy cigányzenekar megszűnik létezni, mert már sok helyen megszűnt létezni, és átvettek különböző, vagy nincs zene, vagy gépzene van, vagy hogyha van zene, akkor szintetizátor. Tehát, hogy ez történik, de attól függetlenül a cigányzenekarok hangszerei, a hegedű, a brácsa, a cselló, a bőgő, a klarnét és a cimbalom, ugye, de ezek mind nagy hangszerek, ezek tovább fognak élni a világban. Ezeknek nincs problémájuk, hegedülni mindenhol fognak. Egy a cimbalom, ami igazából olyan hangszer, hogy hát nem nagyon ismerik. Nem nagyon ismerik máshol. Nincs akkora, hogy mondjam, nyilván ez egy kis hangszer, és nyilván a kis hangszereknek ez az úgymond átka, és a kiváltsága is, hogy nincs akkora publicitása, nincs akkora tere. Így benne van az is, az a félő történet, hogy ez elkezd, majd azt mondom, annyira kikopni, hogy talán el is tűnik.
De nem lehet olyan reneszánsz, mint ami itt Magyarországon volt, hogy a kortárs zeneszerzők felfedezik maguknak is kifejezetten erre írnak darabokat, vagy akár most is, hogyha egy ilyen fúziós összeállást, koncertet látunk, ahol népzenészek és jazzzenészek muzsikálnak együtt, engedhetetlen része a koncertnek a cimbalom. Hogy látja a jövőjét?
Én egy picit szkeptikus vagyok. Sőt, egy kicsit én keményebb vagyok, mint a többi kollega. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ha belegondolunk abba, hogy mindig színként használjuk. Hogy amikor a jazzzenészek elkezdték a 70-es, 80-es évek elején színként használni, sőt, a klasszikus zenészek, a kortárs zenészek is ugye mit kerestek benne. Amikor a Sunda Vence József, bocsánat, most egy hangszertörténeti. Tehát mindig a magyarság jelképe volt. Tehát a Sunda Vence József 1874-ben lábra állította és pedállal látta el a hangszert. Miért? Mert a romantikus periódus, a romantikus zene, klasszikus zene szeretett volna egy emblematikus hangszert felemelni a koncertpódiumra. Ezt nyilván a cimbalomban látták. Erkel, Mosonyi, Liszt mellette álltak és támogatták. És amikor Sunda Vence József elkészítette ezt a hangszert, a Zeneakadémián be is mutatták, és gyakorlatilag 1890 óta ott először a Nemzeti Zenedében, utána a Zeneakadémián tanították. És tanítják. És Erkel Ferenc ugye a Bánk Bán című operájában, ami egy nemzeti opera, nyilván ott már a Tiszaparti jelenetnek és különböző jelenetnek, már ott a cimbalom, mint egy emblematikus magyar hangszer. Emblematikus magyar hangszer. Oké. Akkor jött Rácsaladár, a Rácsaladár és az Igor Stravinszky találkozása nagyon fontos pont, mivel itt megismerhette a világ, és itt kapott egy kortárs, akkori nagyon jelentős kortárs hangzást. A táncház mozgalomnál, ugye, ami elindult mondjuk 70-ben, mondjuk, azt mondom, de ki tudja, kicsivel hamarabb is már. 70-ben elindul, ott ugye felfedezik a népi hagyományokat újra azok az emberek, akik elkezdenek magint gyűjteni a táncházat, meg ugye Halmos Béla, stb. Viszont a kortárs zeneszerzők elkezdik felfedezni, és egyfajta színként használják. És ha gyakorlatilag meghallgatjuk, senkit nem akarok bántani, hanem meghallgatjuk a kortárs darabokat, akkor sokszor azt mondjuk, hogy hú, ez most ki írta? Ez most melyik darab? Mert valahol mindig ugyanúgy használták. Valahogy mindig ugyanazt a hangzást. Persze voltak itt kivételek, hogy ne lettek volna. Voltak itt kivételek, és nyilván ez a fajta tradíció, ami akkor elindult, az mai napig kísér bennünket. Tehát ez hozta azokat a nagy szerzőket, és ennek köszönhetően a cimbalom tartott, ahol. Tehát ott is egy nemzeti függés volt. Tehát azt mondom, hogy megint alkossunk egy olyan hangszert, és használjuk a kamaraműveinkbe, egy modern hangzásba, amiből magyaros kortárs zenét. Tehát miért pont így, tehát miért használjuk a címban magyar zárként, és akkor magyaros hangzás kapott az éppen aktuális magyar kortárs zene. Na most én nem ezt szeretném. Én tényezőt szeretnék a címbalomból. Tehát ne műfajok használják a hangszeremet, ne műfajokhoz kelljen neki megfelelnie, mert egy hegedű sem műfajokhoz felel meg. Tehát egy hegedűt nem azért, hogy hú, most valami folk műsor kéne. Hívjuk a hegedűt, mert az olyan magyaros, vagy hívjuk a hegedűt, mert az folk. Nem. Azt a countrytól kezdve mindenhol. Tehát neki megvan a létjogosultsága, megvan a karaktere, tényező. A cimbalomnak tényező, ezt nem érte még el, hogy tényező legyen. És egy dolog, amit említett, hogy Magyarország, igen, csak a világ már nem Magyarországról szól, hanem a világ a világról szól. És az, hogy Magyarországon még sokszor nem ismerik a hangszert, mert még mindig nem tudják, mert még összekeverik a citerával, még ez is egy tényező. De az, hogy külföldön kimegyünk, és nagyon sok helyen, ha tudnak is róla, akkor vagy a cigánzenével kapcsolatban tudnak róla, ami köszönet és hála, mert tényleg ez is egy nagyon fontos része a történetnek. De nálunk mindig egy ilyen kicsit olyan, mint hogyha a zongorát még mindig a Cakewalkról ismernék, vagy a, nem tudom, a Scott Joplintól. Tehát, hogy ennél több már a hangszer, ez az én saját utam. Persze mindenki olyan utat jár, amit akar, és én nagyon tisztelem azt, hogyha valaki csak a népzenében gondolja az ő életét kiterjeszteni és kifejleszteni zeneileg, vagy csak a kortárs zenében. Én nagy evő vagyok, tehát hogy olyan nekem nagy az étvágyam. Egyrészt, másrészt meg én azt gondolom, hogyha nem tesszük tényezővé a hangszert a világban, és soha nem lesz, hát ezt tudnom kell, soha nem lesz olyan világhódítása, mint mondjuk egy hegedűnek vagy egy zongorának, hát ezt be kell adni. De a keretek között, amit mi meg tudunk tenni, azt meg kell tennünk. Hogy minél több ember, és a legfontosabb emberek ismerjék el ezt a hangszert, ismerjék a hangszert először is, utána ismerjék el ezt a hangszert, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy hogy lehet aktuálisan kortárs hangszerként, és most nem a kortárs zenére gondolok, a klasszikus kortárs zenére, hanem egy aktuális hangszerként kezelni. Például, bocsánat, lehet, hogy sokat beszélek, de ez egy nagyon szép visszajelzés volt a Berklin, akik akkor találkoztak először a cimbalommal, hogy azt mondták, hogy ez egy mai hangszer. Mert tőlem tudták meg, hogy mi a kultúrája, tőlem tudták meg a történelmét, mindent tőlem tudtak meg, de megmutattam nekik azokat a lehetőségeket, amiket ma, a mai zenéből, hogy látom, hogy lehet használni. És azt mondták, hogy figyelj, ez tök jó, hát ez bármire alkalmas, hát ez csak, tényleg csak nyitottság kell hozzá, hogy az ember ezt bárhol használja. És nekem ez az élethivatásom. Tehát...
Azt mondják, hogy nem lehet senki proféta a saját hazájában, lehet, hogy külföldön előbb felismerik ennek a jelentőségét, mint itthon?
Nem gondolom azt. Én sehol nem szeretnék proféta lenni, nem is leszek, nem is vagyok. Azt gondolom, hogy minél több helyen megmutatjuk, és minél több embernél elültetjük azokat a gondolati magvakat, amik esetleg majd azt szülik, hogy egy adott pillanatban azt mondja az illető, hogy ó, hát tényleg hallottam azt a hangszert, és hú, ezt most a nem tudom, hol fogom használni, csak most messziről indulok, és elnézést ezért. Ezt fogom használni ebben a fajta filmzenémben. Azt a filmet megnézik nem tudom hány milliárdan, és akkor azt mondják, hogy hú, mi volt az a hangszer? Akkor rákeresek, akkor mivel már rá tudok keresni, akkor azt mondom, hogy cimbalom, és akkor azt mondjuk, hú, nézzük, akkor cimbalmot beütöm, és akkor... Tehát érti? Elindul egy olyan folyamat, ami tök természetes lehet már ma egy ilyen világban. Régen ez nem volt természetes, sorba álltunk a lemezért. Tehát, hogy ma már annyira fel tud gyorsulni egy ilyen folyamat. Sőt, hogyha azt nézzük, hogyha a populárisabb, a nagy populáris műfaj felfedezi magának, és tényleg egy tényezőt csinál belőle, most úgy mondom, hogy egy nagy popsztár azt mondja, hogy kiemelve a klippembe ott van, mert szép is, meg különleges is, meg azt se tudják mi ez, és akkor én vagyok az első, aki használja, és akkor ebben is különleges vagyok. Onnantól kezdve ezt milliárdok fogják látni, és azt mondják, hogy wow, mi ez, és akkor már mindenki ilyet szeretne. Tehát, hogy ezek ilyenektől múlnak. Tehát ez nem az én proféciám, hanem az én hitvallásom, és az a fajta utam, amiben hiszek, hogy ezeket közelítsem az emberekhez. Tehát, hogy ezeket hamarabb eljuttassam az emberekhez, hát, ha történik egy ilyen.
Fellép a világ legnagyobb koncerttermeiben, zenét szerez, lemezt készít, tanít, de hát 24 órából áll egy nap. De mikor van ideje gyakorolni, zenélni? Mennyi időt tölt? Van olyan nap, hogy egyáltalán nem jut oda a hangszerhez?
Hát már lassan sajnos azokat a napokat számolom, hogy mikor tudok oda jutni a hangszerhez. Nehéz, nem lehet minden nap mindenre ugyanannyi időt. Visszasírom azokat a gyermekkori éveket, megmondom őszintén, akkor csak tanulnom kellett, mert akkor minden megvolt, egy ilyen áldásos állapot volt. Igen, sok-sok-sok minden van, tanulok, vagy tanulok is, ez freudi volt, tanulok. Tanulok, tanítok, gyakorolok, kéne, zenét írok, ott az különböző módokon lehet, mert az nem kell hangszer, nem kell feltétlenül mindig hangszer, de gyakorlás az kell. Sajnos ez is egy olyan dolog, hogy statikus, tehát hogy ez is egy ilyen kicsit áldatlan állapot, hogyha mondjuk megérkezik egy hegedűművész az egyik koncert helyszínére és a szállodába tud gyakorolni. Tehát én nem tudok gyakorolni, mert a hangszerem egyszerűen bekerül a koncert próbatermébe. koncerthelyszín termébe. Tehát még ez is egy nehézség, hogy akkor oda be kell kéreckednem 2 órával hamarabb, vagy 3 órával hamarabb, hogy egy picit beüssem a termet, vagy a kezeimet egy kicsit tornáztassam. De okosan kell most már beosztani az időt. Tehát inkább ez, amikor gyermek voltam, akkor nyilván ezeken nem gondolkozott az ember, mert úgy egy rendszer alakította.
Beosztották a szülők.
Igen, egy rendszer alakította. És most már nekem kell alakítanom, hogyha tudom azt, hogy másfél órán van, akkor mit kell gyakorolnom másfél óra alatt, hogy mik azok a történetek. Bárcsak jó lenne, most már ez célkitűzésem, hogy mindig ki, minden évben egy 2-3 hetet, egy hónapot ki fogok jelölni, amikor semmit nem vállalok, és akkor csak a hangszeremmel elutazok valahova, és ott gyakorolok, és csak valamivel foglalkozok. Tehát egyrészt feltöltődöm, másrészt meg tényleg muszáj vele lennem úgy, ahogy én szeretnék, nem csak így futtába. Igen, nehéz, nem egyszerű, de megoldjuk.
Hol láthatjuk legközelebb koncerten, illetve készül-e lemez?
Lemez az mindig készül, most jött ki, Ligeti ugye centenáriuma volt, Ligeti György zeneszerzőnek volt a centenárium ünnepsége tavaly, 100 éve született, és hát a májusi koncertsorozaton, amit a Budapest Music Centerben lehetett hallani, ott én egy produkcióval készültem, és az megjelent végül, és utána bementük egy stúdióba, és felvettük, Responses to Ligeti címmel, ez most jött ki, ez nagyon friss, egy hónapja jelent meg, és a következő lemezem a szeptemberben fog megjelenni, Timeless címen, és ott pedig hát elkalandozok, kicsit furcsa lesz az emberektől, akik ismernek, meg hallgatják a zenémet, mert általában egy ilyen kortárs improvizatőrnek, vagy jazz, ilyen kortárs jazzzenésznek, hát itt Stingtől kezdve Beatlesig minden lesz.
Beatles,
igen. Minden lesz, és gyakorlatilag ez egy örömzenél, és a gyermekkorom, és minden, ami szép és jó, és kell néha. Szólólemez, tehát akusztikus szólólemez, de ez lesz a második szólólemezem, mert az első az elektronikusságát, vagyis az elektronika és a cimbalom kapcsolatát szerettem volna megmutatni, itt pedig csak az akusztikus épségét fogom megmutatni. Koncertek, két izgalmas koncertre hívnám fel a hallgatók figyelmét. Nem sokára kezdődik a Jazz Fest Budapest, aminek én az egyik kurátora vagyok, és április 27-én egy csodálatos koncert lesz, hát a korán kerülk előnybe. Sunrise Surprise lesz a címe koncertnek, hajnal 5-kor kezdődik. A filozófusok kertjében, ez a Gellért egy nyugati oldala. Tavaly játszottam Szardínián egy jazz fesztiválon, és ott megleptek engem, mert aznap derült ki, vagyis nem aznap, amikor kiutaztam, hogy valaki lemondta, mert megbetegedett, és hogy akkor be tudnék-e ugrani szóló koncertre, egy órás. Hát mondom, persze, megcsinálom. De az hajnalban. Ja, jó. Mert hogy ahogy a nap fel kell, és azt nekünk le kell kísérnünk, és ez ad egy kellemes hangulatot, tehát életem egyik legmeghatározóbb koncertje volt. Ez egy szárd kisváros kikötőjében.
Különleges atmoszférája lehetett.
Nagyon, nagyon csodálatos volt, és voltak. Tehát 80 ember volt, és kíváncsi volt erre. És amikor másnap elmentem ebédelni a városba, ezek is csodálatosak, hogy akkor mondta, hogy mit keresek itt, vagy mit csinálnak, mondom, itt van a fesztivál, játszom, ja, és a hajnalban is volt valami zene, hát mondom, bocsánat, az én voltam, állhatom fekete. Nem, hát az csodálatos volt, tehát az, szóval, hogy az emberek jó eső érzéssel fordultak, azért remélem, hogy itt is az lesz, és a kurátorok, akik ezen a jazz fesztiválon folyamatosan segítik ezt a fesztivált, és különböző programsorozatokkal készülnek, ők fognak játszani, Borbé Mihály, Mogyoró Kornél, Olá Krisztián és én, és hát lesz még egy szép koncert május 7-én ott két barátommal, Szokolai Dongó Balázs, akit inkább a népzenéből lehet ismerni, fúvós hangszereken játszó művész, és Olá Krisztián, zongorista, zongora művész, jazz zongora művész barátom, duók és triók, tehát úgy lesz, hogy két duó program, egyrészt a Balázzsal duózom, másrészt pedig a Krisztiánnal duózom. A Balázzsal a népzenéből fogunk jönni, inkább az erdélyi népzenékből, amit Bartók gyűjtött, azokat a dallamokat fogjuk használni, mai nyelven. És Krisztiánnal pedig egy szabadabb jazz és kortás zene felől fogunk közelíteni, és egy olyan fajta műsort, és akkor a végén meglepetésnek hárman is fogunk játszani.
Hát ezeket sok sikert hozzá.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy eljött. Lukács Miklós cimbalom művésszel beszélgettem.
Nagyon köszönöm a meghívást. Szépen. Köszönöm.